ez nem az, aminek látszik. Millás reggeli.
Természetes lakóklíma. Erről fogunk beszélgetni. Nem, ne tessék megijedni, nem a második hullámra készülvén beszélgetünk. Bár az, hogy milyen tényezők befolyásolják azt, hogy szeretünk-e otthon lenni, meg egészségesen tudunk-e otthon élni, az cseppet sem mellékes. Szerintem a második hullám ide, vagy a második hullám oda akkor sem. Hogy mi ez a természetes lakóklíma, és ez miért fontos, erre fogunk beszélgetni Kékesi Péterrel, a Baumit alkalmazás technikai vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
No, beszéljünk erről, dekódoljuk a természetes lakóklíma kifejezést, az mi?
Ugye ma, ha az ember rádiót hallgat, vagy újságot olvas, akkor most már állandóan minden bio ételek, öko környezet, mindig az egészségről beszélünk. És ugye egy városi ember az 90%-át a beltérben tölti az életének, és tulajdonképpen ez a természetes lakóklíma, illetve az ezzel kapcsolatos kutatások, azok arra irányulnak, hogy pontosan próbáljuk meg megfejteni azt, hogy mik azok a beltérben minket érő hatások, amik mondjuk az egészségünkre, de nem feltétlenül csak az egészségünkre, hanem úgymond a komfort érzetünkre, arra, hogy mennyire érezzük jól magunkat, milyen hatással vannak, és hogy hogyan lehet ezeket befolyásolni. Nyilván vannak itt határok, tehát nem lehet a végtelenségig természetessé tenni az életünket, hiszen mégiscsak egy zárt térben élünk. És ami miatt ez a kérdés most talán fontosabb, hogy az építő anyagaink, amiket használunk, azok az utóbbi évtizedekben egy sokkal színesebb és sokkal szélesebb palettáról lesznek kiválasztva. Tehát nagyon sokféle anyaggal vesszük magunkat körbe, ugyanakkor egyre szigorúbb hőszigetelési előírásaink vannak, és bizony oda kell arra figyelnünk, hogy milyen anyagokat és milyen megoldásokat választunk.
Bizonyám, mert ha nagyon jól sikerül az a hőszigetelés, akkor párásodik a lakás, penészedik a lakás, azt meg kijavítani, hát... idő, bosszúság, energia és nem utolsó sorban pénz, nem?
Hát így van, tehát hogy most ugye fölmerül a kérdés, hogy milyen tényezőkről beszélünk. Nagyon sok, több tucat olyan tényező van, ami befolyásolja a közérzetünket, de maradjunk ennél a kettőnél pont. A hőmérséklet, illetve a hőmérséklet különbségek a lakásba és a pára. És ráadásul ugye ezek összefüggnek egymással, és még azt is mondhatom, hogy ezekkel kapcsolatban nagyon sok félreértés meg tévhit van, kicsit így, amit mondott azzal kapcsolatban is, hogy a hőszigetelés az feltétlenül ilyen párafeldúsulást okoz. Nyilván ebben van egyfajta igazság, gondolom ebben majd akkor részleteibe belemehetünk.
Igen. Szóval pára szabályozás, ez ilyen kulcskérdés lehet. Mi az ideális, és mi van akkor, hogyha ez valamiért nem jó? Nem jól sikerül ez a páraszabályozás.
Igen, annyit egy bővített mondatban azért érdemes tudni, tehát, hogy önmagában véve a pára fogalmát is sokan összekeverik, aha, mondjuk a légzárással, mondanak ilyeneket, hogy lélegző szerkezetek. Tehát ugye a páráról annyit kell tudni, hogy ezek tulajdonképpen nagyon pici szemmel nem is látható vízcseppek, tehát tulajdonképpen a pára az érdekes módon egy folyadék, de valamilyen különös mód miatt gázként viselkedik. Tehát úgy át tud menni például a betonfalon is. És ugye a fizikának van még egy nagyon szomorú tulajdonsága, hogy attól függően, hogy mennyire meleg vagy hideg a levegő, attól függ, hogy ez mennyi párát tud fölvenni. Ugye ezért párásodik a szemüveg, ezért lesz a sörös üvegnek a külseje is párás, mert a hideg felületen ugyanaz a páramennyiség, ami mondjuk egy melegebb levegőben még gond nélkül el van észrevétlenül, az kicsapódik. Aztán akkor ugye a kérdésre válaszolva, nyilván mindenki tudja tapasztalatból, de egyébként orvosi vizsgálatok ezt nagyon pontosan, vagy kutatások meg alapozzák. Körülbelül a 60% körüli páratartalom az ideális. Tehát a nagyon magas páratartalom, ugyanúgy, mint az alacsony páratartalom, az nagyon sok olyan egészségre veszélyes paramétert hordoz magába, amit esetleg nem is veszünk észre, csak kiszárad a szánk, vagy megfájdul a fejünk, vagy rosszul vagyunk, stb. Tehát ez a páraszabályozásnak nagyon fontos kulcskérdése, hogy a páratartalmat ilyen 60-70% között érdemes tartani ott, ahol vagyunk.
Uh-huh. Hát most belemehetünk innen talán...
Te méred otthon a páratartalmat?
Nem. Ráadásul ugye nem tudom, hogy van-e értelme, mert például amikor egy ilyen hideg téli estén forró fürdőt veszek, akkor más a páratartalma a lakásnak, vagy amikor hirtelen nagy mennyiségű húslevest teszek fel főzni, akkor azok az ablakok is beszoktak párásodni, amelyek addig nem. Hogy lehet így páraszabályozni, hiszen nem állandó ennek a termelődése sem. Tehát ez egy, nem lehet egy egyszerű feladat.
Ez így van. Na most ugye a pára, ugye mondtam, hogy ez egy gázként viselkedő folyadék cseppek tulajdonképpen a levegőbe. Ezek ugye régen 30-40 évvel ezelőtt egyáltalán nem okoztak akkora problémát, mint manapság. És ennek ugye az volt az oka, amit ön is mondott a korábban, hogy nem nagyon hőszigeteltünk, nem nagyon szigeteltük a nyílászáróinkat, és ha valaki visszagondol, 30-40 évvel ezelőtt az, hogy húzott a hideg az ablakon keresztül, az teljesen természetes volt.
Hát erre nagymamák csináltak ilyen szivacsal kitömött valamit, amit a két ablak közé betettek, vagy az ajtó elé betettek, stb.
Így van, most ezzel próbálták a melegnek a kiszökését megakadályozni, de ezek a rések elegendőek voltak ahhoz, hogy mondjuk a pára azért akadálytalanul távozhasson. Tehát a párának a kiegyenlítődése a régebbi sokkal inkább résekkel, meg egyéb ilyen, hát mondjuk azt, hogy építési hibákkal tarkított szerkezeten keresztül sokkal könnyebb volt. Ma ugye hőszigetelünk, és a hőszigeteléssel egyértelműen az is együtt jár, hogy például a nyílászárók, az új ablakok, amiket beépítünk, azok teljesen légzáróak, szinte tökéletesen légzáróak, nagyon jól tömítenek, így a kiszökő levegővel a pára nem tud kiszökni. Ami félreértés, és amit mondtam, hogy sokan azt gondolják, hogy a falakon keresztül ez a probléma megoldható. Ezt ma már elég sok tudományos vizsgálat igazolta, hogy a falakon keresztül a belszérben lévő párának maximum a 3-4-5-6, tehát ilyen egy számjegyű százalékos mennyisége tud eltávozni. Egyébként ez egy nagyon komoly pára ellenállással rendelkező szerkezet a fal, tehát a falat sohasem tehetjük azért felelőssé, hogy ő most a párát bezárja, vagy esetleg segít abban, hogy kiusson. Ennek a gyakorlati következménye az az, hogy most, amikor jól záró ablakokkal és egy csomó mindennel körbeveszünk magunkat, mondjuk az energiatakarékosság jegyébe, hogy kicsit másféleképpen kell, sokkal tudatosabban kell odafigyelni a szellőztetésre például. Tehát ez azt jelenti a kérdésben feltett példával tekintve, hogy bizony, ha fölteszem a húslevest, vagy bizony, hogyha kívülök a fürdőszobából, lehet, hogy tudatosan oda kell figyelnem arra, hogy egy kicsit nyissam ki az ablakot. Ugye azt szokták mondani a szellőztetésre, hogy sokkal hasznosabb és jobb az nagyon intenzív, de rövid idejű szellőztetés, annál, mint hogy résre nyitom az ablakot, és akkor ott folyamatosan csordogál kifelé valami. Tehát ma már ugye irodaházakban egyáltalán nem csodálkozik azon senki, hogy géppel szellőztetünk. Tehát, hogy valamilyen módon gépi szellőzés klímával egybeépítve vagy külön létezik. Nagyon sok olyan passzív ház, meg irodaépület van, ahol nem is nyithatók az ablakok. Tehát ez megoldható. A lényeg az, hogy sokkal jobban oda kell figyelnünk, és sokkal tudatosabbaknak kell lennünk. Például a szellőztetés.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy van általános tanács? Mert akárhányszor penészedésről, párásodásról van szó, fórumokon, szakportálokon, általános jellegű híradásokban, mindig az az első pont, hogy szellőztetés.
Igen.
Így van. Ugye egyébként a másik nagy félreértés, hogy ugye a hőszigetelést is itt egy ilyen mumusként szokták feltüntetni. A hőszigetelés alapvetően a páralecsapódás ellen dolgozik, hiszen mint egy takaró melegen tartja a falat, és azt tudjuk, hogy a párán, pontosabban az algáknak és a gombáknak a kialakulásához jellemzően hideg és nedves környezet kell. Na most, hogyha én hőszigetelem a falamat például, akkor ennek a hőmérséklete, így a belső hőmérséklete is magasabb, mint hogyha nem szigeteltem volna, tehát az elvileg a páralecsapódás ellen dolgozik. Vannak olyan lehetőségek, például, ugye ez nálunk egy új fejlesztés most, és elég szép eredményeket mutat föl, hogy meszes, ugye régi klasszikus mész, mint kötőanyag és mint építőanyag, a meszes kötőanyagú vakolatok, azok alkalmasak arra, hogy a környezetükben lévő párának egy részét mint egy puffer raktározzák. Tehát, hogyha föltettem a húslevest, vagy kijöttem a fürdőszobából, és mondjuk meszes vakolat van a szobában, másfél centiméter vastag legalább, akkor arra bizony jó ez a vakolati megoldás, hogy ezt a hirtelen fellépő plusz többlet pára mennyiséget, mint egy puffer raktározza, és aztán később, ha kiszellőztetem, vagy szárazabb a levegő, akkor pedig le tudja adni. Nyilván ez a megoldás nem 100%-os megoldás, de nagyon jól tud segíteni abban, hogy egy picit odafigyeljünk arra, hogy milyen páratartalomban élünk.
Jó, nagyon szépen köszönjük ezt a gyors talpalót, hogy elmerülhettünk ebben a problémában. Folytatása következik, mert még 1000 kérdésünk van, hogy belülről vagy kívülről hőszigeteljünk, van-e olyan beltéri festék, ami segíthet akár a penészedés ellen, akár a pára tartalomnak a megváltoztatásában, érdemes-e ezt mérni, szóval egy csomó minden van, csak az időnk lejárt. Nagyon szépen köszönjük minden én esetre az átadott ismereteket, és szép napot kívánok
mindenkinek.
Viszont hallásra. Kékesi Péterrel, a Baumit alkalmazás technikai vezetőjével beszéltünk a beltéri páráról, egyebek mellett, meg a természetes lakóklímáról.
Intelligensen közelítsük meg a problémát, aztán oldjuk meg. Millás reggeli.